Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét. Ugyan, mint az írva található Mikeás próféta könyvében a 7. rész 7. versében. Istennek szent ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk a mai vasárnap délelőttön, Mikeás próféta könyvéből a 7. fejezetnek a 7. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Eddig az iratik. Kedves testvéreim, Mikeás próféta egy társadalmi valósággal történő szembesülésben vall az Istenhez való viszonyáról. Mert a látszattal szemben mindig alternatíva az Isten valóság. Abban a korban is az volt, és ma is az. A próféta számára jelen való Isten valóság három szóban fogható meg, ami fölé emeli őt nem csak a kortársainak, hanem fölé emeli annak a társadalmi valóságnak, amiben él, és ez a három szó várok, reménykedek és meghallgatásra találok. Várok Istenre, reménykedem Istenben, és meghallgatásra találok Istennél. És ebben a hármas kapcsolódásban nem alternatív társadalmi valóságot épít önmaga számára a próféta, hanem egy Isten kapcsolatot, amely kiemeli őt abból, hogy elfogadja azt a társadalmi valóságot, amiben él. Tudom, hogy játéknak tűnik ez a szavakkal, testvéreim, de remélem, hogy sokan visszahallgatják és érteni fogják. Vagyis kiemeli abból a társadalmi romlottságból az Isten valóság, amiről hallhattatok a Biblia olvasás rendjén ezt megelőző versekben. A látszatért a próféta nem adja fel a jövőt. Ezért is van a könyve végén, amely egyben ennek a fejezetnek a vége, egy gyönyörű Isten vallomás. A reménységről és a jövőről. Mi a társadalmi valóság? Egy bevezető képet használ a 7. fejezetnek az első verseiben, amit hallhattatok a bibliaolvasás rendjén. Azt mondja, hogy úgy kell keresni Izraelben az értékeket, az emberi értékeket, ahogy szüretkor keresik a fürtöket gyümölcsérés idején a fügét, és nincs. Milyen furcsa, hogy ott a szüret ideje, és a tőkék üresek. És a fügefának nincsen termése. És azt mondja, ilyen most az a társadalom, amiben élünk, és amiben megszólal a próféta. Kellene legyen, de nincs. Olyan alapvető dolgok nincsenek, hallottátok ezt, hogy kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember, alattomosan mindenki kidobja a hálóját a másikra, egy dolgot használnak jól, a kezüket a rosszra, a bíró megvesztegethető, a főrangú embernek megvan minden, amit kíván. Olvassátok végig. És ő ebben él. Ez az a társadalmi valóság, így neveztem én, amiben megszólal a próféta. És a legborzasztóbb mindezeken túl az, hogy a család is szétesett, és elvesztette azt a bizalmi funkcióját, azt a melegét, ami mint utolsó menedék vár, még mindig jelen volt, ahova vissza lehetett vonulni a nagy társadalmi krízisek idején. És ezt mondja, így hallottátok, hogy a bizalmatlanságnak a helye lett. Még a család is. És a keleti ember számára ez volt a legnagyobb, hogy mondjam, tragédia. Ők családban, nemzetségekben gondolkoztak. Mi pedig, testvéreim, akik magunkat szívesen soroljuk a nyugati emberhez, mi most már érezzük, talán második, harmadik nemzedékben, mit jelent az, hogy szétesnek családok. Egész társadalmi szinten mit jelent ez? Nem csak a személyes fájdalmak és kudarcok. Hogy azok nem a bizalomnak a helyei, hanem a bizalmatlanságnak a kis közösségei. Ez az, ami fáj, amit kimond a próféta. Nem olyan rég láttam egy dokumentumfilmet, egy német stáb csinálta, akik a 8000 méteres hegyeknek az útvonalát járták végig, ezek Ázsiában találhatók, mint Pakisztántól egészen Nepálig, át Kínán, Tibeten. És egy döbbenetes kép maradt meg bennem, különböző szintű kultúrák, népcsoportok, nyelvek, ők is olyan színesek, innen messziről úgy látszik, mintha egy homogén társadalom lenne, ott keleten, de nem. És a pakisztáni-kínai határon egy kis törzshöz mentek, akik sajátos vagy egyedi nyelvet beszélnek az államnyelv mellett is. És ott az egyik férfi ilyen természetességgel, de mégis valami fajta szomorúsággal mondta, ott fent a hegyekben, hogy nincsenek már azok a nemzetségek, amik az ő gyermekkorában voltak, és ezért lett nehéz az élet. Mert azt mondta, hogy régen nem csak a család volt, hanem nemzetség volt, és egy nemzetségben volt kétkezi munkás, volt, aki feldolgozza azt a terményt, volt, aki bevigye a piacra, voltak kereskedők, és ezek egymás között nem csak a vérségi kapcsolatot, hanem azt a bizalmi kapcsolatot is meg tudták teremteni, amivel évszázadokon keresztül szembe tudtak, szembe mertek nézni a történelemnek mindenfajta kihívásával. És azt mondta, hogy ma elveszett. És úgy megdöbbentett, hogy egy olyan világban, amelyikről azt gondolnánk, hogy még megvan. Ott keleten, fent a hegyek között. Már ott sincs. És nálunk sincs. Széthullanak azok a közösségek, amire bizalommal lehetne építeni. És a Krisztus előtti 8. századi valóság, amelyről Mikeás próféta beszél, aki Ézsaiás prófétának egy fiatalabb kortársa, tehát egy időben élnek, Ézsaiás a királyi udvarban prófétál, Mikeás pedig benne van az ő könyvében, egy Móreset nevű helységben születik, Jeruzsálemtől délkeletre van az a helység, azt mondanám, hogy ő a vidéki ember, aki érzi mindazt, ami körülötte zajlik. Azt is mondhatnám, a bőrén érzi a vidéki valóságot. Hogy már ott sincs meg az, aminek lennie kellene az isteni rendszerint, és aminek lennie kellene egy tisztességes társadalmi norma szerint. Kivesztek a hívek. Nincs becsületes ember. Alattomban mindnyájan vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják a kezüket a rosszra, a vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrük és csavarják az ügyeket. Ilyen érdekes a megfogalmazás, hogy csak a rosszat tudják jól csinálni ebben a társadalomban. Mi is az igazi baj? Hogy ami emberileg menedéket nyújthatna, azok a közösségek is, ahogy már említettem, még a legkisebb is, a család is. Szétesik és a bizalmatlanságnak a helye lesz. És mindez olyan történelmi helyzetben szólal meg, ami változó. Három királyt él meg Mikeás próféta az ő szolgálata alatt. És ezek a királyok néha kimaradnak egy-egy szövetségi rendszerből, messzebbre tekintenek, máskor pedig belekerülnek egy-egy ilyen rendszerbe, ezek között lavíroznak, miközben országos döntéseket kell hozni. És egyszer egy rossz szövetségkötés elvezet addig, hogy a nagy keleti ellenség, az asszír hadsereg, amely az északi országrészt ekkora már elpusztítja 722-ben Krisztus előtt, és felszámolja a főváros Samáriát, a déli országrészt, amit mi Judaként ismerünk, annak a fővárosát, Jeruzsálemet is körbeveszik az asszír hadak, erről Ézsaiás próféta is ír, illetve a Királyok könyvében is olvasunk. És két évig ostromolják, és nem tudják bevenni. És ez a főváros, amely kibírja ezt a hosszú ostromot, úgy menekül meg, hogy az asszír hadak egy váratlan pusztításra, így emlékszik a korabeli emlékezet az Isten népe oldaláról, hogy a pusztítás angyala megjelent az asszír hadseregben. Kutatók azt mondják, hogy valószínűleg valami tömeges fertőző betegség ütött el fel a fejét, ami miatt az asszír hadseregnek vissza kellett vonulnia. Egy biztos, nem Izrael győzött, nem a fegyverek. Nem úgy szabadultak fel, hogy kitörtek a várból és megsemmisítették az ellenséget, hanem úgy élik meg, és ezt írja le a próféta, hogy az Isten szabadította meg őket. Nem az ő kardjuk, hatalmuk és erejük, hanem eljött az Isten. És így menekült meg Jeruzsálem. Nem kard, erő és szövetség, hanem az Isten a szabadító. És ezt fogalmazza meg Isten valóságként, hogy visszatérjek, amit az ige hirdetés elején mondtam. A társadalmi alternatívában Mikeás próféta, aki ugyancsak részese ezeknek az eseményeknek. És az első, amit mond, az, hogy várok Istenre. És ez, hogy várok Istenre, ez nem a passzivitásba menekülés, testvéreim, hanem egy más motivációt ad az életnek. Úgy várni valami jobbra, hogy közben az ember önmaga számára elkezdi élni az Isten valóságot. Úgy élni minden nap, úgy kelni fel és úgy járni, úgy cselekedni, mintha az Isten előtt járnék, illetve úgy kellett fel, hogy az Isten előtt járok. Hogy Isten ott van az életemben. Mert én várok az Istenre. Úgy élek, hogy ha változnak az idők, se kelljen elbújnom önmagam elől. Mert vállalni tudom bármilyen is a világ, amely körülvesz önmagam számára az Istent. Itt és most. És nem az a kérdés, hogy más mit és hogyan, hanem hogy én el tudok-e számolni az Isten előtt az életemmel, a rám bízottakkal. Ha igen, akkor van remény, és ez a második. Van remény az Istenben. És ez az a bizalom, hogy átadom a jelentés, a jövendőt neki, mert ő hatalmasabb mindenkinél. Mert őról a tudom, hogy jóságos atya. És így mondja a Heidelbergi K.T., mert tudjuk azt, hogy Isten, mint jóságos atya, megtehet mindent, mi azt is tudjuk, hogy értünk az ő gyermekeiért, meg is fogja tenni. cselekedni fog. És ez a közösségi történetünknek a pozitív kifutása, testvéreim, a reménynek a megléte. És ez közösségi történet. És itt jön be a harmadik, amit olvasunk, hogy ebben a személyes, a mi életünk az enyém, a szeretteimé, még abban a széttöredezettségben is, ami társadalmi valóság, mégiscsak az a személyes ebben az Isten valóságban, hogy én meghallgatást találok az Istennél. És mi az, hogy meghallgatást találok? Mikor hallgat meg az Isten? Akkor, testvéreim, amikor beszél az ember. Ismeritek, mi a néma gyermeknek? Anyja sem érti a szavát. Mikor beszél az ember Isten előtt? Akkor, amikor imádkozik. Testvéreim, én nem tudom, hogy ma az emberek hogy várják még néha talán önmagukat hívőnek, mondott emberek is, hogy várják egy társadalmi valóságnak a változását és az életük változását, ha nem imádkoznak érte. Ezt meg kellene fogalmazni. És ebben erősen hinni. És ezt odavinni naponta az Isten elé. És bizalommal vinni oda, hogy én meghallgatást találok az Istennél. Nem csak úgy vagyunk és sodortatunk azzal a közhangulattal, ami körülvesz bennünket. Ha beszélnek az Isten gyermek, ha hangosan beszélnek, és imádkoznak, és ez majd minta lesz, talán épp a szép hulló közösségek tagjai számára is, és azt mondják, hogy mégiscsak jó, hogy van ez a mód és lehetőség, akkor az Isten meghallgat. Meghallgat engem. Vagyis, testvéreim, mi van az Istenbe rejtett alternatív valóság mögött? Egy imádkozó, bízó és Isten szerint élni akaró élet. És én ezt kívánom, hogy a ti életetek ilyen lehessen. Amen. Köszönjük, hogy Istenben nekünk nem egy alternatív társadalmi valóságot kínálsz fel nekünk, mennyei jórunk, amelyet mi elképzelünk, hogy álmodozva milyen jó lesz kivonulni abból a társadalomból, amiben élünk, hanem nekünk egy olyan életet kínálsz, hogy miközben benne élünk, valóságosan, abban a világban, abban a társadalomban, amely adatot nekünk itt a 21. századnak az elején. Aközben nekünk másfajta reménységünk, bizonyosságunk van a létről, a közösségi létről és a személyes életről is. Köszönjük, hogy ez a régi prófétai szó, amely 2800 esztendővel ezelőtt hangzott el, annak az igazságát hozza szembe velünk mai élőkkel, hogy az ember évezredek alatt sem változik. Hogy a társadalomban jelenlévő igazságtalanságok sohasem szabad elvegyék a reménységét az Istenhez tartozó embernek. Mert az ő számára létezik egy másik valóság, az Isten valóság. És köszönjük, hogy ezt ma a szívünkre helyezted. Mert jó nekünk így kimenni. Kimenni a hétköznapokba. És mikor látjuk mindazt, ami körülvesz bennünket, akkor azt is látnunk kell, hogy van, aki fölöttünk van, van, aki velünk van. Van nekünk menedékünk. Van bizonyosságunk az élet értelme a jövendő felől. És ez a jövendő nem csupán a földi jövendő, amit majd átadunk így vagy úgy az utánunk jövő nemzedéknek, hanem ez a jövendő az üdvösség, a veled való közösség és örök élet a te gyermekeid számára. Köszönjük, hogy így szeretsz minket. Ilyen mélyről hozol fel nekünk igazságokat, és teszed élővé. Ó, add, hogy sokan legyenek, akik meghallják és elfogadják a mai prófétai szónak az üzenetét. Nem csak azok, akik most itt vannak, hanem sokan, akik majd részesei lesznek így vagy úgy a kijelentésnek, és a kijelentésből a mához szóló üzenetnek. Áld meg szent lelkeddel az emberi hangot, a szót, hogy eljusson az értelemig, az értelmen túl a szívig és a lélekig. Az érzések legmélyebbjére jusson el ez az életet adó szó, amely fölemel bennünket. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Imádkozunk idősekért, betegekért, betegeket ápolókért. Imádkozunk imádkozókért. Imádkozunk még nem imádkozókért. Azokért, akik nem merték szóvá, hangá formálni mindazt, ami ott van az életükben, adj nekik bátorságot, hogy megtegyék ezt. Imádkozunk azokért, akik nem ismernek még téged, hogy megtalálják te benned az életet, az örök életet. Légy velünk és fogadd el azt, amit csöndben Kiki most eléd tesz. Gyűjtsd össze fiatban, Krisztusban, és teljesít bölcsességet szerint mennyei jó atyánk. Amen.